9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíjukat. A jóváírás kedden megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is kedden kezdte meg a kézbesítést, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményük szerint a nyugdíjasok novemberben már megkapják a januárig visszamenőleges 11 havi nyugdíjkiegészítést. A decemberi nyugdíj szintén az infláció követő 1,6%-os kiegészítéssel érkezik. A tárca közölte, novemberben és decemberben összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre, közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára. A Magyar Posta által kiadott nyugdíj kifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése december 16-án fejeződik be. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározottak szerint. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át ma is készpénzben postai kézbesítéssel fizeti az állam, mintegy 800 ezer érintett részére, közölte a Magyar Posta. A magyar munkahelyek a magyaroké. A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát, írta a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében. A tárca hangsúlyozta, Magyarország a magyaroké, hazánk nem lesz sem vendégmunkás ország, sem pedig migráns ország. A kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást. Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás szabályozás van érvényben, hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelynek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg, tették hozzá. Jövő februárban érkezik a fegyverpénz. 6 havi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó, közölte közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEC-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók. Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezeren, összesen pedig több mint 80 ezeren kapnak 6 havi fegyverpénzt. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. Közlése szerint az összegek február közepén fognak megérkezni a hivatásosok számláira. A juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét. A hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát, fogalmazott Rétvári Bence. 100 évig, Trianon óta hátrány volt, ha valaki magyar. Épp itt az ideje, hogy végre előny legyen, jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságában tartott éves meghallgatásán. Hangsúlyozta, hogy a kormány nemzetpolitikájának filozófiai alapja a nemzet iránti elkötelezettség. Szavai szerint a magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni csonkítatlanul, ha minden nemzet része fennmarad. Ehhez egyfelől kell egy erős Magyarország, ami ennek a hátterét adja, másfelől pedig kell egy olyan nemzetpolitika, ami úgy támogatja a külhoni magyarságot, hogy az meg tudjon maradni identitásában és életlehetőségeiben, jelentette ki a politikus. Arról is beszélt, hogy a határon túl 700 óvodát és bölcsödét felújítottak, valamint 150 újat felépítettek. A Szülőföldön Magyarul programban 100 000 forintra emelték a külhonban magyar iskolába járó gyermekek családjainak a támogatását, így ma 230 000 gyermek tanul határon túl magyarul magyar iskolában, közölte. Kitért a Határtalanul programra is, amelynek keretében jóval több, mint 10 000 tanulmányi kirándulást szerveztek, így 600 000 gyermek juthatott el intézményes formában külhonba.
Az időjárásról.
Továbbra is borult, párás, helyenként ködös idő várható, ugyanakkor főleg a Tiszántúlon előfordulhatnak szakadozottabb, vékonyabb felhőzettel borított tájak. Szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat. Csupán kevés helyen élénkülhet meg a keleti eszél. Kora délután általában 2-7 fok közötti értékekre lehet számítani, de a Tiszántúlon a kevésbé felhős részeken ennél enyhébb lehet az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Vezesd gyermekeidet Krisztushoz. Ábrahám azonban Izsáknak adta mindenét. Mózes első könyve, 25. fejezet, 5. vers. Ábrahám két dolgot adott Izsáknak, anyagi javait és istenfélő példát. Valamit azonban nem adhatott meg neki, Isten személyes megtapasztalását. Gyermekeidnek maguknak kell tapasztalatot szerezniük Istenről. Izsák akkor találkozott Istennel, amikor válságba jutott az élete. Megjelent neki az Úr, és ezt mondta: Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene, ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak. Ezért Izsák épített ott egy oltárt, és segítségül hívta az Úr nevét. Mózes első könyve, 26. fejezet, 24-es verstől a 25-ös versig. Charlie Sheld mesélt egy iskolás kisfiúról, akinek fogalmazást kellett írnia, Hogyan születtem címmel. Amikor feltette a kérdést az édesanyjának, az így felelt: a gólya hozott. Mikor arról faggatózott, hogy az édesanyja hogyan született, ezt a választ kapta tőle: engem is a gólya hozott. Remélve, hogy a nagymamájánál többre jut, őt is megkérdezte a saját születés történetéről, aki azonban ennyit mondott: engem is a gólya hozott, ez ilyen családi vonás nálunk. Úgyhogy a következőképpen kezdte a fogalmazását. A mi családunkban 3 nemzedék óta nem volt egyetlen normális születés sem. Komolyra fordítva a szót, a gyermekeidnek újjá kell születniük ahhoz, hogy Isten megváltott családjához tartozhassanak. Neked pedig meg kell próbálnod még akkor Krisztushoz vezetni őket, amikor fiatalok és formálható a gondolkodásuk. De akkor sem késő, ha már idősebbek. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, visszatérnek hazájukba fiaid. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet, 16-os verstől a 17-es versig.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2025. december 3-a, szerda reggel van. A meteorológusok szerint felhős, párás, néhol ködös időre van kilátás, azonban délen szakadozhat, helyenként csökkenhet is a felhőzet. Szitálás előfordulhat, de helyenként kisebb eső sem zárható ki. A déli délkeleti szél az északnyugati tájakon néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6 fok között alakult, kora délután pedig 3 és 9 fok között várható, de a tartósan napos vidékeken ennél melegebb lesz, 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő. Holnap, azaz csütörtökön napos, kevésbé felhős, valamint legnagyobb eséllyel nyugaton, északnyugaton borult, párás, ködös tájak egyaránt előfordulhatnak. Számottevő csapadék nem lesz. A délies szél az Észak-Dunántúlon néhol meg is érénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 4 és 12 fok között várható. És akkor a tartalomból. Tóth Annát, a DVTK gátfutóját választották az év női atlétájának U23-as kategóriában. Immár több mint 6 évtizede a Magyar Atlétikai Szövetség díjazza azokat a sportolókat, akik az adott évben kiemelkedő, emlékezetes teljesítményt nyújtottak. Tóth Anna az U23-as kategóriában érdemelte ki az év atlétája címet. Anna idén is szenzációs nemzetközi és hazai sikereket ért el. 100 méteres gátfutásban korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, illetve az egyetemi játékokon és a magyar bajnokságban is ezüstérmet szerzett, de emellett nyert idén gold besorolású nemzetközi versenyt, és a Gyulai Memoriálon is nagyot futott a felnőtt világsztárok között.
Nagyon kemény felkészülésünk volt, ez most egy kifejezetten hosszú szezon volt, hisz már októberben elkezdtük az alapozást, és ugye januárban kezdődött a fedett pályás szezon. A fedett pályás szezon az nagyon-nagyon jól sikerült, úgy gondolom, hogy minden munka kifizetődött, hisz országos bajnoki címet nyertem, egyéni csúcsot futottam, U23-as Európa csúcsot futottam, ami azt jelentette, hogy 7.95-öt futottam 60 gáton, ami azért nagyon erős időeredmény. Fel van adva a lecke, az biztos, hogy ezt megjavítsam. Illetve ezt követően el tudtam indulni egy fedett pályás Európa-bajnokságon, és kvalifikáltam a fedett pályás világbajnokságra is, amire viszont nem tudtam elmenni, mert közben lebetegedtem, és nem kockáztattuk így be a szabadtéri felkészülést. Úgyhogy már maga a fedett pályás szezon is fantasztikus volt. A szabadtéri felkészülés szintén nagyon kemény volt, ilyenkor mindig az erő, az állóképesség megszerzésén van a hangsúly, nem is kifejezetten a technikai dolgokon vagy a gátfutáson, hanem tényleg ez a kőkemény meló, fárasztó, izzasztó, tehát nagyon kimerítő edzésekről van szó.
Hallhatnak arról is, hogy harmadik alkalommal tartották meg a Marvium államszimulációs versenyt Miskolcon. A versenyen Marvium a képzeletbeli ország gazdasági, bel- és külpolitikai problémáit kellett megoldaniuk a középiskolás csapatoknak, akik az ország különböző pontjairól, Bonyhádról, Kaposvárról, Budapestről, Debrecenből és persze Miskolcról érkeztek, hogy összemérjék tudásukat, talpra esettségüket. A szervezők olyan 10-12 osztályos középiskolás diákok jelentkezését várták, akik szeretnek csapatban dolgozni, döntéseket hozni és kihívásokat megoldani. A Miskolci Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programjának diákjai által kitalált verseny első fordulójában egy maximum 2 perces videóban mutathatták be a középiskolás csapatok, melyek azok a területek, melyek fejlesztésre szorulnak az országban. A második, a döntőfordulóban pedig lehetőséget kaptak, hogy személyesen és részletesen is prezentálják ötleteiket és ismertessék főbb kampánypontjaikat, amivel megnyerhetik a választásokat, azaz a verseny döntőjét. Először a verseny kitalálójával, Stenger Kristóffal beszélgetünk majd.
Alapvetően minden évben egy győztest hirdetünk, egy miniszterelnök jelöltet és a választ meg az ország miniszterének és a csapatát, kormánynak. Idén a Pax Marium csapata győzött. Ők Léva József Református Gimnáziumból összeálló csapat voltak. Alapvetően zseniális programmal kitértek minden részletre, és maradéktalanul megválaszoltak minden kérdést.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, tört át az ég, zárt ajtaját, vár a világ sóvárga rád. Ó fényes nap, ó szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk fényességet, üzze el a sötétséget, üzze el a sötétséget.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Tóth Annát, a DVTK gátfutóját választották az év női atlétájának U23-as kategóriában Magyarországon. Immár több mint 6 évtizede a Magyar Atlétikai Szövetség díjazza ugyanis azokat a sportolókat, akik az adott évben kiemelkedő, emlékezetes teljesítményt nyújtottak. Tóth Anna az U23-as kategóriában érdemelte ki az év atlétája címet. Anna idén is szenzációs nemzetközi és hazai sikereket ért el. 100 méteres gátfutásban korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, illetve az egyetemi játékokon és a magyar bajnokságban is ezüstérmes lett, de emellett nyert idén goldbesorolású nemzetközi versenyt, és a Gyulai Memoriálon is nagyot futott a felnőtt világsztárok között. A részletekről Tóth Annát Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Tóth Annát, a DVTK atlétáját, sportolóját, gátfutóját. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, ha megengeded, mint mindig régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék, illetve hát korunkra való tekintettel is talán könnyebb lesz így beszélgetni. Üdvözöllek nálunk újfent a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Gratulálok is, hiszen nemrégiben egy díjat vehettél át. Mesélj kérlek erről nekünk egy kicsit, milyen díjazásban, úgymond milyen kitüntetésben részesültél az elmúlt időszakban.
Minden évben a Magyar Atlétikai Szövetség megrendezi az év sportolója nevezetű díjátadó gálát, ahol a sportteljesítményeket díjazzák, és kiderül, hogy ki az év sportolója női kategóriába, férfi kategóriába, illetve korosztályos szinten is, illetve ilyenkor szoktak több díjat is kiosztani, ilyen fair play díj, a legjobb edző díj, szóval ilyenkor ez egy nagyon színvonalas rendezvény, egy gyönyörű helyszínen volt Budapesten, és nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen a díjátadó gálán egyáltalán, hogy részt vehettünk, hisz tényleg egy nagyon színvonalas rendezvény, és a 2025-ös évben én lettem az U23-as kategóriájú női évatlétája, ami egy fantasztikus elismerés. Titkon reméltem az év után, hogy talán megkaphatom ezt a díjat, de nyilván ezt azért nem lehetett előre 100%-ra tudni. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas mérföldkő, nagy vágyam volt, hogy 23-as kategóriába is elnyerjem ezt a Év Atlitája című díjat, hisz már 2022-ben az U20-as Év Atlitája női kategóriában azt már megkaptam, úgyhogy nagyon nagy vágyam volt, hogy az egyen feljebbi korosztályba is ez sikerüljön megkapni.
És milyen érzés volt, milyen hangulatban telt a díjátadó, másabb volt-e, mint a 3 évvel ezelőtti, bár nem tudom, hogy ezt úgymond mennyire lehet megszokni, gondolom ugyanúgy azért, mint egy aranyérem, az is mindig újabb boldogság. Milyen volt számodra, hogy újra megkaphattad ezt, ha egy pár korosztállyal fentebb is ezt a díjat?
Nagyon-nagyon nagy dolog a számomra. Ez egy nagyon színvonalas rendezvény, mint említettem. A tavalyi évem nem sikerült annyira jól, úgyhogy tavaly nem is vettem részt ezen a díjátadón. Úgyhogy így még nagyobb értéke van a számomra, hisz jobban át tudtam értékelni azt a részt, hogy újra meg vagyok hívva. Úgyhogy ez egy hatalmas elismerés, és mindig nagyon jó érzés elmenni erre a díjátadóra, mert mindig találkozunk az atlétikában szereplő nevekkel, személyekkel, és mindig olyan jó találkozni velük.
Edződ nincs itt, bár most elmondásod szerint majd közösen edzésre készültök, azért ezt megkérdezném, hogy ő mit szólt hozzá, hogyan fogadta, hiszen ha jól tudom, közösen vettetek részt a díjátadón.
Így van, természetesen ez a díj nem csak az enyém, hanem az övé is, ezt teljes mértékben így megosztozzunk rajta, hogy ez mindkettőnké. Igen, ő jött el velem, nagyon örül neki, ő is hatalmas dolognak éri meg, mert azért tényleg ez egy fantasztikus év volt, és ez már tényleg csak így megkoronázza ezt az évet. Titkon ő is remélte, de igazából ezt nem csak ilyen elbizakodva mondom, hogy reméltük, mert az U23-as Európa-bajnokságon csak én szereztem érmet, úgyhogy így egy kicsit magabiztosan érkeztünk, mert egy kicsit számítottunk rá, mert tényleg nagyon jól sikerült ez az idei év.
Igen, amúgy ezt akartam is kérdezni, hogy ilyenkor valamilyen indoklás van-e a díjátadók részéről, a MASZ, a szövetség részéről, és ha van, akkor neked a díjadat mivel indokolták?
Nyilvánvalóan ilyenkor megy a mérlegelés versenyszámokban, és nagyon sok riválisom volt ebben a korosztályban, viszont így a korosztályos évsportolója díjátadónál szerintem azt nézik, hogy az év főversenyén hogy teljesít az adott atléta, és szerencsére ugye ez az U23-as Európa-bajnokság volt, ahol nekem jól jött ki nagyon a lépés, és ugye ott egy ezüstérmet tudtam szerezni. Úgyhogy voltak riválisok, viszont szerintem ez volt a fő indok arra, hogy én kaptam meg ezt a díjat.
És egy kicsit még a gálánál maradva, bocsánat, és utána azért az eredményekről is beszélünk, amiatt kaphattad ezt a díjat. Hogyan néz ez ki, hogyan képzeljük el ezt a rendezvényt, magát a gálaműsort? Ti előtte már tudjátok, vagy beültök, részt vesztek, beszélgettek, és ez ott derül ki?
Ez teljes mértékben titokban van tartva, szóval egyáltalán nem tudjuk, hogy ki lesz a felnőtt kategóriában az év sportolója, női vagy férfi, tehát semmit nem tudunk. Ezt így próbálják titokban tartani. Azért, akik jobban benne vannak így az atlétikába, azok nagyjából be tudják határolni, hogy kik lehetnek egyáltalán így az esélyesek ezekre a díjakra, de most is volt például olyan korosztály vagy kategória, ahol ketten is vaciláltunk, az edzőm például egy másik személyt mondott, meg én is más mondtam, úgyhogy azért ez egy nem olyan egyértelmű, azért nagyon nehéz egy ilyen díjért megküzdeni és megharcolni, úgyhogy ez teljes mértékben titokban van. Egyébként ez a rendezvény nagyon jó hangulatú, mindig van valami műsor, egy nagyon-nagyon bőséges vacsora mellett történik ez a díjátadó, illetve nagyon jó programokat is szoktak ilyenkor szervezni így a díjátadón belül, úgyhogy egy nagyon-nagyon hangulatos esemény, úgyhogy mindig élmény elmenni.
Mekkora munka volt az idei eredményekbe, egy kicsit a hátterét megvilágítva, mennyi, milyen edzéseket, milyen munkákat tettetek bele az edzőtökkel, mennyire voltak komolyak, úgymond 25-ben az edzések?
Nagyon kemény felkészülésünk volt, ez most egy kifejezetten hosszú szezon volt, hisz már októberben elkezdtük az alapozást, és ugye januárban kezdődött a fedett pályás szezon. A fedett pályás szezon az nagyon-nagyon jól sikerült, úgy gondolom, hogy minden munka kifizetődött, hisz országos bajnoki címet nyertem, egyéni csúcsot futottam, U23-as Európa csúcsot futottam, ami azt jelentette, hogy 7.95-öt futottam 60 gáton, ami azért nagyon erős időeredmény, fel van adva a lecke, az biztos, hogy ezt megjavítsam. illetve ezt követően el tudtam indulni egy fedett pályás Európa-bajnokságon, és kvalifikáltam a fedett pályás világbajnokságra is, amire viszont nem tudtam elmenni, mert közben lebetegedtem, és nem kockáztattuk így be a szabadtéri felkészülést, úgyhogy már maga a fedett pályás szezon is fantasztikus volt. A szabadtéri felkészülés szintén nagyon kemény volt, ilyenkor mindig az erő, az állóképesség megszerzésén van a hangsúly, nem is kifejezetten a technikai dolgokon vagy a gátfutáson, hanem tényleg ez a kőkemény meló, fárasztó, izzasztó, tehát nagyon kimerítő edzésekről van szó. És hát a szabadtéri szezon az pedig nagyon jól sikerült. Két érmet szereztem világversenyen, az egyetemi világjátékokon, az U23-os Európa bajnokságon mind a kettőn ezüst érmet szereztem. Úgyhogy egy fantasztikus évem volt, úgy gondolom, hogy ez a sok munka kifizetődött, illetve azért szerencsére ezt elmondhatom, hogy mindig évről évre tudunk újítani az edzéseken, még most sem lőttünk el így idézőjebben minden puskaport. Úgy gondolom, hogy még tudunk még nehezíteni, meg még mennyiségbe is növelni az edzéseken, úgyhogy még mindig vannak ilyen kis kiegészítések, amiket majd be tudunk építeni a felkészülésekbe.
Két-három fontos eredményt emelnék ki, ami miatt én például gondolom, hogy megkaptad ezt a díjat, ugye az egyik az Európa-bajnoki ezüstérem. Hogyan élted meg, illetve az milyen körülmények, mennyire jó körülmények között született, hiszen azért azt tudjuk, hogy a gátfutáshoz az időjárás, a szél, a pálya, nagyon sok minden befolyásolt titeket. Ott milyenek voltak a körülmények, és hogyan élted meg az Európa-bajnoki ezüstérmet?
Visszagondolva nagyon-nagyon jól, ott is nagyon-nagyon élveztem a versenynek minden pillanatát, ranglista vezetőként érkeztem erre a versenyre, úgyhogy azért reménykedtem abban, hogy a dobogót el tudom majd csípni. A körülményeket tekintve sajnos nem volt a legideálisabb, hisz elég erős szembeszélben versenyeztünk, és volt egy elég nagy riválisom, a lengyel lány, akinek pedig pont ez volt a kedvező, hogyha szembe fúj a szél, nekem meg pont inkább az, hogyha nem. Úgyhogy tudtam, hogy nagyon kiélezett verseny lesz, és ez egy nagyon kemény döntő lesz. Ami miatt csalódott vagyok, az nem az ezüstéremnek nagyon örülök, hisz még sosem szereztem korábban, meg tényleg azért nem lehet szomorkodni egy Európa-bajnoki ezüstérem után, viszont nem olyan futást tudtam produkálni a döntőbe, amit tudok, úgyhogy ott egy kicsit csalódott voltam, nem szó szerint, de azért nyilván nem tudtam úgy kihozni magamból a maximumot, úgyhogy ott még egy kicsit így éhesebb voltam a jó eredményre, és ez nagyon jól jött, hisz rá egy hétre mentem az egyetemi világjátékokra, ahol meg szintén ezüstérmet szereztem, viszont ott pedig egy brutál jó futással tudtam ezt megszerezni.
És még az egyetemi játékok után, ami úgymond két verseny, azt mondom, hogy kiemelendő volt a magyar bajnokság, illetve hát a Gyulai Memorial, ahol ezért nagy sztárok között futott el és szoríthattunk neked. Ezt a két versenyt még hogyan élted meg? Hiszen talán ezek, amik mérvadóak voltak, bár ezen túl is ugye említetted, hogy nagyon erős szezonotok volt, tehát több versenyt ki lehetne emelni. Erről a két versenyről még beszéljünk.
Az országos bajnokságra már teljesen úgy érkeztem, hogy teher nélkül, hisz már két éremmel értem haza, és megint rá egy hétre volt az országos, úgyhogy totálisan tele voltam versenyekkel ebbe a júliusi időszakba. Fantasztikus volt az a verseny, így visszagondolva, hát az volt az év legjobb futása, hisz egyéni csúcsot futottam, 12.77-et, ami nagyon-nagyon jól esett a lájkemnek, hogy tényleg nagyon jól tudtuk időzíteni a csúcsformát, hogy ebben a három hétben háromszor ilyen jól tudtam teljesíteni. De hát ott az, hogy már alapból az atlétikai stadionban volt, nagyon sok néző kijött, egy nagyon jó ellenfelem volt, akivel nagyon jól tudtam versenyezni, ez is nagyon fontos volt, és hozzátett ahhoz, hogy ilyen jót tudjak futni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az volt az év egyik legjobb futása, meg a legjobb élménye, úgyhogy ezt nagyon élveztem, és tényleg ez volt a legjobb, hogy teher nélkül élveztem, és épp azt nyilatkoztam le a futás után, hogy annyira durva, de egyszerűen alig várom a következőt, hogy éhesebb és éhesebb vagyok, és hogy nincs bennem az, hogy így leülnék, és így hátradőlnék, hogy jól van, most már megvolt, amiért dolgoztam, hanem nem, hanem versenyről versenyre egyre jobban akartam teljesíteni és futni. Hát a Gyulai Memorial ugye az meg megint rá egy hétre volt, itt már egy kicsit el voltam már fáradva, nem is testileg, hanem inkább így mentálisan, azért ilyenkor ez a sok stressz helyzet kiveszi az emberből az erőt, viszont nagyon-nagyon jó élménnyel tértem haza, teltházas stadion előtt futottam, ami hát az nagyon-nagyon jó érzés volt, ugye hazai pályán ez nagyon fontos, úgyhogy is élettem azon a Gyulai Memorián a legeredményesebb női atléta, és ez meg megint egy olyan hatalmas nagy cím, amit nem is tudtam, hogy sikerülhet, és mégis sikerült, úgyhogy erre is nagyon büszke vagyok, és hogy ezt is úgymond ki tudtam pipálni a bakancslistámon, hogy a Gyulai Memoriálon én lettem a legeredményesebb női atléta.
És hát akkor zárva a beszélgetést, kicsit a te szavaddal élve, hogy éhesebb és éhesebb vagy, egy ilyen kitüntető cím után hogyan folytatódik a munka? Röviden meséld el nekünk most, mit csináltok?
Már elkezdtük a felkészülést, nagyon kemény heteken vagyok túl, már egy edzőtábort is letoltunk Nyíregyházán. Talán most kezdtük a negyedik vagy az ötödik hetünket, úgyhogy már lassan kezdek úgy hozzászokni ez a mennyiségi munkához, viszont még azért sok hét van hátra a szezon kezdetéig. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy csiszoljuk, és hogy minél erősebb legyek, minél gyorsabb legyek, minél jobban bírjam a futásokat. Úgyhogy, de egyébként nagyon fárasztó ez az időszak, de nagyon szeretem, mert ilyenkor lehet a leglátványosabb eredményeket elérni, és én nagyon szeretem a téli alapozást. Januárban még elutazok egy edzőtáborba külföldre, utána pedig februárban kezdjük a versenyzést ugye a fedett pályaszezonban, illetve hát az egyik kisebb fő cél, hogy a fedett pályás világbajnokságra kvalifikáljak, viszont az év főversenye az a szabadtéri Európa-bajnokság, majd ott szeretnék majd csúcsformában lenni, és az legjobb formámat nyújtani.
Kedves hallgatóink, Tóth Annát, a DVTK gátfutóját választották az év női atlétájának U23-as kategóriában Magyarországon. Immár több mint 6 évtizede a Magyar Atlétikai Szövetség díjazza ugyanis azokat a sportolókat, akik az adott évben kiemelkedő, emlékezetes teljesítményt nyújtottak. Tóth Anna az U23-as kategóriában érdemelte ki az év atlétája címet. Anna idén is szenzációs nemzetközi és hazai sikereket ért el. 100 méteres gátfutásban korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, illetve az egyetemi játékokon és a magyar bajnokságban is ezüstérmes lett, de emellett nyert idén goldbesorolású nemzetközi versenyt, és a Gyulai Memoriálon is nagyot futott a felnőtt világsztárok között. A részletekről Tóth Annát Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban. Hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartották meg a Marvium államszimulációs versenyt Miskolcon. A versenyen Marvium, a képzeletbeli ország, gazdasági, bel- és külpolitikai problémáit kellett megoldaniuk a középiskolás csapatoknak, akik az ország különböző pontjairól, Bonyhádról, Kaposvárról, Budapestről, Debrecenből és persze Miskolcról érkeztek, hogy összemérjék tudásukat, talpra esettségüket. A szervezők olyan 10-12. Osztályos középiskolás diákok jelentkezését várták, akik szeretnek csapatban gondolkodni, döntéseket hozni és kihívásokat megoldani. A miskolci Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programjának diákjai által kitalált verseny első fordulójában egy maximum 2 perces videóban mutathatták be a középiskolás csapatok, melyek azok a területek, melyek fejlesztésre szorulnak az országban. A második, a döntő fordulóban pedig lehetőséget kaptak, hogy személyesen és részletesen is prezentálják ötleteiket, és ismertessék főbb kampánypontjaikat, amivel megnyerhetik a választásokat, azaz a verseny döntőjét. Összeállításunkban először a verseny kitalálójával, Stenger Kristóffal, Sütő Dávid Pelé beszélget.
És akkor Stenger Kristóffal, a Marvium államszimulációs verseny főszervezőjével beszélgetek. Hanyadik alkalommal miként szerveződött meg ez a verseny?
A hagyományoknak megfelelően szerveztük meg idén is a versenyt. Ez volt sorrendjét tekintve a harmadik verseny. Projektvezetői pályafutásomnak ez a csúcspontja, és ez lesz a zárása is. Idén jelentkezett a legtöbb csapat, idén jöttek a legtávolabbról. Idén volt a legsokszínűbb a csapatok felhozatala, idén volt a zsűrinek a legnehezebb, és még sorolhatnám a legeket, de szerintem hát ez tényleg a legek versenye volt.
Kérlek, mutass be a versenyt, hogy mit lehet tudni, hogy a hallgatók is tudják. Évente egyszer jövünk el erről a versenyről tudósítani, reméljük azért nem feledkeznek meg róla, de mit is lehet tudni a Marvium államszimulációs versenyről, miről szól ez a verseny?
Maga a verseny Marviumról szól. Marvium pedig egy fiktív ország, sajátos gazdasági, társadalmi paraméterekkel, sajátos kül- és belpolitikával, biztonsági kihívásokkal. Alapvetően idéntől már az a szlogenünk, hogy Marvium a jövő vezetőinek a játszótere. Olyan szempontból, hogy itt tényleg minden csapat építhet homokvárat, bonthat homokvárat, várhat alagutat, építhet, nem tudom, sinkánzenhez hasonló vonatot, megoldhatja a rák problémáját, vagy feltalálhatja az önfenntartó társadalmat, mindaddig, amíg képes ezt megindokolni racionálisan, amíg képes ezt úgy előadni, hogy ez meggyőz a szakmai zsűrit és a közönséget. Szóval alapvetően a Marvium, mint verseny, annak az a lényege, hogy az ide jelentkező diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, hogy ők egy nap, lehet, hogy nem miniszterelnökök lesznek, de hogy egy nap nekik csapatban kell dolgozniuk, és egy nap nekik nagy döntéseket kell hozniuk. Mi idén is nem kisebb próbálkozást tettünk, meg sújtettünk a vállukra, mint hogy igenis vezessetek egy országot, de az a tapasztalatom idén, hogy ez volt a legjobb, és minden csapat megállta a helyét.
Honnan és mennyi csapat érkezett itt? Ebbe is a legek volt idén a verseny. Honnan mennyi csapat jött?
A legek szempontjából talán, ami a legtöbbet el tudja mondani, érkezett Kaposvárról csapat. Szegedről kaptunk jelentkezést, Debrecenből, Egerből, Budapestről, Nyíregyházáról és Miskolcról is. És alapvetően 14 csapat jelentkezése érkezett be az első fordulóba, de ettől sokkal több csapat kapott felhívást tőlünk, illetve sokan jelezték részvételi szándékukat, és vagy nem adták le az első fordulóra a jelentkezést, vagy az első fordulóban már nem jutottak tovább.
Milyen feladatok voltak, milyen feladatokat állított a bizottság a csapatok elé, miket kellett megoldani?
Alapvetően kaptak egy fiktív államról szóló 12 oldalas leírást. Ebben voltak alapvetően gazdasági természetű ilyen aszimmetrikus helyzetek, tehát bányászat és környezetvédelmi kérdések, turizmus, migráció, külpolitikai fenyegetettség, belső kisebbség, aki autonómiára törekszik, de emellett maga a zsűri inkább a csapatok közötti működést próbálta kihangsúlyozni olyan szempontból, tehát előfordult olyan kérdés is, hogy koalíciót kívánnak-e kötni a csapatok, kikkel kötnének, kikkel nem kötnének, és idén a harmadik helyezett az pont egy koalíciós csapat lett, és őket úgy is hoztuk ki, hogy mind hogy a két csapat, akik koalíciót kötöttek volna.
Hogyan alakult a versenyeredmény? Kik győztek, kik vezetik majd most Márvium államát?
Alapvetően minden évben egy győztest hirdetünk, egy miniszterelnök jelöltet, és a választ meg az ország miniszterének és a csapatát, kormánynak. Idén a Pax Márvium csapata győzött. Ők Léva József Református Gimnáziumból összeálló csapat voltak. Alapvetően zseniális programmal kitértek minden részletre, és maradéktanul megválaszoltak minden kérdést.
Miért hasznos ez a verseny a fiataloknak?
Alapvetően én úgy látom, hogy egy nagyon jó megmérettetés számukra, megtapasztalhatják ezt a szintű terhet a vállukon, ami úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott életben jól fog még jönni.
És a verseny során nem tudom, hogy mennyire mozogtál köztük, mennyire láttad őket verseny közben. Volt olyan a napnak olyan mérföldköve, amire azt mondanád, azért említettük, hogy ez a legek versenye volt, megcsípte olyan dolog a füledet, ami nagyon jó volt, vagy olyan államot, kormányt próbáltak alakítani, programot találtak ki, mi az, amit esetleg kiemeltnél, amivel a fiatalok készültek.
A fiatalok alapvetően nekem a miniszterelnöki vitába villantak nagyot, ahol tényleg végig nagyon tisztelettudóan felállnak, kérdeznek, szofisztikáltan fogalmaznak, és néha volt egy-két személyeskedő átszólás, de ettől függetlenül nagyon megtartották egy olyan márviumi közbeszédnek a színvonalát, amiről szerintem álmodni lehet.
Zsűrinek mennyire volt nehéz dolga? Legelején említettük, hogy nagyon nehéz dolga volt, te mit láttál kívülről, mennyire kellett nekik tanakodni, miket kellett kérdezni, milyen munkája volt a zsűrinek?
Ma a zsűri munkája alapvetően nem, szerencsére nem kellett megérteniük a csapatokat. Értem ez alatt azt, hogy nem kellett külön plusz időt és kérdéseket arra fordítani, hogy megértsék azt, hogy mi is ez a csapat, hogyan definiálja magát, mert minden csapat nagyon felkészülten érkezett. Továbbá mindenkinek egy nagyon határozott, önálló képe volt arról, hogy számára mit jelent Márvium. Azt tudom mondani, hogy a miniszterelnöki vitára is és a csapatok önálló bemutatkozására is a zsűri már úgy ülhetett ki, hogy ők tényleg mint egy sajtó, vagy tudtak kérdezni a csapatoktól, olyan szempontból, hogy már sokkal jobban kijött a csapatok egymás közti viszonyaira való kérdés, ahogy már említettem, az esetleges koalíció, nem koalíció kérdése. Szóval idén a zsűrinek szerintem nehéz dolga volt, de sokkal inkább voltak ők is aktív játékos szereplőik ennek az egész szimulációnak, mint sem egy oknyomozó funkciót ellátó csoport.
Hogyan nézett ki a napja a csapatoknak?
Alapvetően korán kezdődött a nap, 8:15-kor már ünnepélyes megnyitó, ezt követően a 8 csapat 20-20 percben bemutatkozott, tartottunk nyilván technikai szüneteket is, és ezután került sor egy másfél, de inkább két órás miniszterelnök jelölti vitára, ahol alapvetően az első fél órában a zsűri tehette fel a még bennük maradt kérdést, ezt követően pedig a csapatok egymástól kérdezhettek. Az első 25 kérdésig számoltam. Utána már inkább csak megadtam a szót, az időt sem értem, csak fusson. Mert nagyon jó volt, tehát tényleg beleélték magukat, és érveltek, hogy már pedig Márviumnak ez nem jó, az nem jó, így kell lennie, úgy kell lennie. Úgyhogy összességében zseniális volt idén a verseny.
A Pax Márvium győztes csapattal, a csapattagokkal, Gergely Zsófival, aki a külügyminiszter volt a csapatban, Jóna Mátéval, aki a miniszterelnök, illetve Haraszti Istvánnal, aki a gazdasági miniszter volt a csapatban, velük beszélgetek az elkövetkezendő percekben. És hát akkor kedves Máté, mint a győztes csapat, most már mondhatjuk azt, hogy Márvium kormányának a minisztere. Kérdezlek téged, és ha megengeditek, akkor tegeződnék korunkra való tekintettel. Hogyan érkeztetek, miként értesültetek erről a versenyről, illetve miért is jöttetek erre a versenyre?
Igazából Zsófi volt, aki korábban már értesült a versenyről, viszont nekem van egy barátom, aki most a szervezői csapatban is volt, és ő kért fel engem arra, hogy akkor gyertek, és mindenképpen minél több csapat jöjjön, úgyhogy szedj össze, kérlek, légy egy csapatot, és hozzátok el, és akkor minden is, és én meg ott voltam, hogy rendben, segítek, megpróbálok összeverugálni itt egy csapat a számodra, és így láttam azt, hogy elhoztam ugye a külügyminisztert és a gazdasági minisztert, Istvánt és Zsófit. Én tudtam, hogy ez egy nagyon jó csapat lesz így a kezetektől, hiszen a versenynek a legfőbb dolgai, hogy kitaláljuk az államot minden részletét. Aztán most István, ő nagyon töri szakos, szóval ő volt a töri háttér hozzá, hogy bármi van, akkor ő lesz az, aki ért majd mindenhez, hogyha valami az lehet hasonlítani, és ez nem működött korábban, akkor szerintem ezt be tudtuk volna bombázni a másik csapatokat, vagy a számunkra kiderült volna. Zsófi pedig vita versenyen is volt már csapattársam és felkészítőm, úgyhogy tudtam, hogy ő meg a kérdésekkel szét fogja tépni a többi csapatot, úgyhogy erre jutott a választás. Én vagyok a legdumásabb szerintem hármunk közül, pedig Zsófi is nagyon, de még mindig magamat tartom dumásabbnak, úgyhogy jó voltam jelöltnek.
Milyen feladataitok voltak, miket kaptatok itt a mai nap folyamán?
Én azt mondanám, hogy a mai nap folyamán kellett először is egy PPT formájában egy előadást tartunk. Először úgy informálódtunk erről, hogy ez 10 perces, és akkor még este 10-kor vagy 11-ig ott folyamatosan próbáltuk egymásnak videóhívásban elismételgetni, hogy mindenkinek a szerepét. Nem jöttünk volna ki időben egyébként, aztán a verseny bejelentik, hogy amúgy ez egy 20 perces beszélgetés lesz itt számotokra, és akkor néztük, hogy mindenki másnak ez lehet, hogy kiakasztó lett volna, mi meg ott megnyugodtunk, hogy végre még többet tudunk dumálni erről, mert ezt egész héten kitaláltuk, mert én betegen voltam otthon már majd 2 hete, úgyhogy tudtam ezzel foglalkozni, ez volt a legnagyobb pozitív talán, és megpróbáltam egy minél kreatívabb államformát kiépíteni. Hát nem tudom, mennyire akarok ilyen fájdalmas szavakat mondani, hogy ez egy meritokratikus, konszenzusos államkapitalizmus, brutális így kimondva, mert amúgy tök egyszerű maga a jelentés, hogy a legjobbak vezetik, a nép választja a parlamentet, ők pedig az elnököt, és van egy nemzeti érc, és végül is azt, abból a befolyó pénzeket irányítjuk. Na most ennyi a lényeg. Ezt így felvázoltam, aztán mindenkinek tetszett, úgy tűnik, mert hogy nyertünk, szóval nagyon röviden ez így zajlik. Volt egy miniszterelnöki vita, ami annyit kell tudni, hogy a zsűrik is és a miniszterek is kérdezhettek a miniszterelnököktől. Nekik végül is védeni kellett ezt a programtervet és mindent, amit eddig korábban elmondtak. A minisztereknek pedig az volt a feladatuk, hogy minél jobban betámadják az ellenfeleket, hogy semmi ne maradjon talpon, amit eddig a programterülbe hangoztattak. Zsófi nagy matekos aztán mindent is lebontott, hogy hát ezek a nagy biciklivásárlások nem úgy működnek, aztán hát vicces volt, azt kell, hogy mondjam. Amikor előveszi a számológépet a, nem tudom, egy vita közben, vagy a felkészülés közben, aztán kiszámolja, aha, ebből vajon mire van pénzük, és hát ott is az a párt is így nézte. Ők voltak a Márvium a verseny neve, ugye, és az ország neve. Márviumi szociáldemokrata párt volt, és akkor mondták, mindenkinek piros bicikli lesz az országban, és ez akkora befektetés. Aztán Zsófi mondja, hogy na de miből, meg megmondják, hogy megadóztatunk mindenkit de ilyen brutális mértékben.
És akkor Zsófi, egy kicsit fordulok hozzád, hiszen itt most már csapat miniszterelnöke, illetve hát most a Márvium miniszterelnöke nagyon emlegetett téged. Neked milyen szereped volt így külügyminiszterként, illetve milyen feladataid voltak a mai nap során, illetve a csapatban milyen feladatokat vállaltál?
Külügyminiszterként elsődlegesen a külügyet adtam elő például én a prezentációnak a részében, és hogy milyen kapcsolatokat alakítanánk ki, mint a Márvium más országokkal a jövőben. Ezen kívül, mint szó volt erről, én nagyon szeretek vitázni, és a többi csapatnak az előadását is végigjegyzeteltem, és kerestem a logikai hibákat benne, hogy mire nincsen pénz, mivel mennek ellen, ami például az előre meghatározott dokumentumban benne volt, hogy mit kell tudni Márviumról, és én ezek alapján próbáltam a lehető legjobb kérdéseket feltenni, és legnehezebb kérdéseket feltenni a miniszterelnöki vita során.
És hát akkor fordulok a gazdasági miniszteretekhez is, Istvánhoz, úgy szintén neked is a szerepedre vagyok kíváncsi, itt kiderült, hogy nagy történelemtudással rendelkezel. Neked mi volt a szereped a csapatban, milyen feladataid voltak ma a verseny során, mi az, amit használni tudtak a többiek, vagy te szolgálatukba tudtál állítani?
Igen, szóval, hogyha Máté volt az arca az egésznek, és Zsófi volt az, aki a vitát csinálta, akkor én voltam az, aki ugye a háttérből az adatokat szervezte, aki így összerakta, hogy mit, hogyan csináljunk, meg úgy néha odahajolt, hogy a különböző kérdéseknél, amit Máténak feltesznek, azokhoz milyen irányba válaszoljon, hogyha bonyolultabb a kérdés. És ezen kívül még a Máté volt a fő ötletgazda, és ugye én voltam az a történelmi háttérrel, aki úgymond szelektált, hogy akkor melyik ötletnek milyen realitás alapja van, mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem lehet megcsinálni, mi az, amit valamennyire lehet megcsinálni, és milyen irányba vigyük ezt az egészet. Meg én voltam az, aki kidolgozta ugye a gazdasági hátterét a kis kormányunknak. Máté volt a nagy rész az ötletgazda, de én voltam az, aki úgy levezette az ötleteket. És akkor, igen, és Máté remekül előadta, Zsófi pedig remekül megvédte ezt az egészet.
Hogyan látjátok akár így csapat tagokként? Miért fontos egy ilyen verseny, hogy egy ilyen versenyen részt tudtok venni? Kérdezem Zsófit, mint külügyminiszter.
Szerintem azért nagyon jó ez a verseny, és azért nagyon fontos, hogy egy ilyen versenyen részt vegyünk, mert tényleg egy állam vezetésébe látunk bele, mennyi problémával küzdik egy-egy ország, mikre fel kell figyelni, milyen minisztériumok vannak, hogy kell egy gazdaságot irányítani, hogy lehet a pénzt elosztani, milyen kapcsolatokat kell kiépíteni, és ezek olyan dolgok, amikre én például, aki nem politikai irányultságú, így nem nagyon gondolok, és mégis nagyon jó, hogy ezt így kicsit átlátom, és jobban tájékozódok benne, akár a saját országommal, de más országokkal kapcsolatban is, hogy honnan vetnénk például ötletet, hogy hogy oldanánk meg ezeket a helyzeteket.
István, te hogyan látod ezt? Neked mit jelent ez, hogy részt vettetek ezen a versenyen?
Nos, nekem ez a verseny azért volt egy érdekes koncepció, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség annak, hogy a minél fiatalabban lehessen elkezdeni ezt az egész, nem csak politikában, hanem általában a állam működésbe való belelátásba, és ez nagyon fontos, mivel minél hamarabb kezdi el az ember ezzel a témával való foglalkozást, annál jobb lesz majd ebben a témában, annál magabiztosabban tud mozogni ebben a témában, és annál kulturáltabban fog mozogni ebben a témában, mert fontos ugye az, hogy itt ez egy tényleg olyan közösség, egy olyan lehetőség, ahol a lehető legjobban tudnak tájékozódni a fiatalok, akik kezdenek ebbe az egészben tájékozódni. És úgy gondolom, hogy ez a verseny egy remek lehetőség volt arra, hogy ezt az egész koncepciót felfedezzük magunknak.
Máté, mint miniszterelnök, te hogyan látod ezt a kérdéskört? Miért hasznos ilyen fiatalon ezeken egy ilyen típusú versenyen részt venni?
Én most egy picit eltérnék inkább a politikai dolgoktól, mert arról már beszéltünk eleget, és amiatt, hogy szerintem a logikai gondolkodás nagyon segíti az érveléseket, az, hogy magabiztosan ki tudjunk állni, és lehet, hogy mondjuk valamelyik csapat kitalálja egy teljes mértékű butaságot, amit most elő fog adni, de azt is, hogyha ennyire magabiztosan elő tudja adni, az mindenképpen egy pozitív dolog majd az életben. Hogyha csak egy prezentációt, vagy bármit egy cégnél elő kell majd adnia, és azt nem fogja úgy előadni, hogy és megakad, lefagy, hasonló dolgok, amiért nagyon fontos lehet szerintem az ilyesféle gyakorlás. Probléma megoldási készségeket is fejleszt szerintem, hogy a logikai gondolkodást azt mondtam, és a szituációban nagyon gyorsan kell majd reagálni egy-egy problémára, amik a versenyen előfordulnak, és azokat megoldani. Szóval szerintem egy gondolkodási feladatnak tökéletes.
Milyen érzés, hogy győztetek, hogy a csapat győzött, és hát akkor mondhatjuk azt, hogy kormányra jutottatok itt az elképzelt államban. Milyen érzés ez számotokra? Kezdem Zsófival.
Én nagyon örülök, hogy sikerült nyerni, mert így úgy érzem, hogy a belefektetett munka még inkább megtérült. Maga a verseny is tényleg hasznos volt, de így még inkább azt érzem, hogy valahogy elismerték azt a sok munkát, időt és bármit, amit belefektettünk ebbe a versenybe.
Máté, milyen érzés volt győzni a csapattal?
Én azt mondanám, hogy nekem kellett a csapatnak a szívének és lelkének lenni már a legelejétől, úgyhogy én már a kezdetektől mondtam, hogy hát mi ezt meg fogjuk nyerni ezzel a csapattal, mögöttem, ezzel a programtervvel. Én azonnal láttam a realitását, hogy nálunk jobb itt nem lesz, bár voltak nagyon erős, nagyon-nagyon erős csapatok, azt meg kell hagyni, és nagyon jó volt a versenyszellem mindenkiben, attól még nagyon jól összetudtunk velük barátkozni, de én láttam azt, és kőbe volt vése számomra, hogy nem, mi nyerni fogunk, első hely ki fogják mondani, megjöttünk, és vége van mindennek. Úgyhogy lehet, hogy nagyon-nagyon egoistának hangzik ez most, ezt elhiszem, de ugyanakkor meg miniszterelnök dolga most, hogy támogassa itt azt a programtervet, amit ő kitalált, ugye?
István, te hogy érzed, milyen érzés volt benned, amikor így kimondták a neveteket, hogy akkor ti jutottatok kormányra, hogy győztetek ebbe a versenybe?
Hát ez az egész verseny egy nagyon jó folyamat volt, és ugye a folyamatnak ez egy teljes körbe ért ezzel, hogy végül sikerült, és kimondták, hogy nyertünk, és azért megkoronázta az egészet. És örülök, hogy ezzel a két remek emberrel nyerhettem ezt a remek-remek versenyt.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartották meg a Marvium államszimulációs versenyt Miskolcon. A versenyen Marvium, a képzeletbeli ország, gazdasági, bel- és külpolitikai problémáit kellett megoldaniuk a középiskolás csapatoknak, akik az ország különböző pontjairól, Bonyhádról, Kaposvárról, Budapestről, Debrecenből és persze Miskolcról érkeztek, hogy összemérjék tudásukat, talpra esettségüket. A szervezők olyan 10-12. Osztályos középiskolás diákok jelentkezését várták, akik szeretnek csapatban gondolkodni, döntéseket hozni és kihívásokat megoldani. A miskolci Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programjának diákjai által kitalált verseny első fordulójában egy maximum 2 perces videóban mutathatták be a középiskolás csapatok, melyek azok a területek, melyek fejlesztésre szorulnak az országban. A második, a döntő fordulóban pedig lehetőséget kaptak, hogy személyesen és részletesen is prezentálják ötleteiket, és ismertessék főbb kampánypontjaikat, amivel megnyerhetik a választásokat, azaz a verseny döntőjét. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mindannyian szívesebben vagyunk együtt őszinte emberekkel, akikben megbízhatunk, akik nem próbálnak megbecsapni bennünket. Az ember életének nemes célja az őszinteség másokkal, önmagával és Istennel szemben. Mégsem természetes dolog az igazmondás. Néha úgy tűnik, az őszinteség támadhatóvá tesz bennünket, ledönti a falakat, amelyeket magunk köré emeltünk védekezésül. A Szentírás azt mondja, az igazság szabaddá tesz. Bár lehet, hogy néha nehéz őszintének lenni, ha szerető szándék vezérel bennünket, az leveszi vállunkról a hazugság terhét. Az őszinteség azt kívánja, hogy tegyük félre a hazugságot, a csalást, a képmutatást, és néha a hallgatást is. Végig gondolhatjuk Pál apostol rettenthetetlen őszinteségét, amivel az efézusi presbiterek elé áll. Talán tudja hibáikat, mégsem azokat olvassa fejükre, hanem szeretettel bíztatja őket, Jézus tanítása szerint való elöljárásra. Ha megszólalunk otthon, családunk körében, a gyülekezet előtt, az utcán, a kórházban, a haldokló mellett, vagy éppen a gyászolók előtt, legyen szavunk mindig rettenthetetlenül őszinte. Ragyogjon át rosszul megfogalmazott szavainkon és mondatainkon keresztül is az a szeretet, amit Jézustól kapunk. Világítson mondani valónk azok előtt, akik utat keresnek, hogy rátaláljanak arra, aki ezt mondja, én vagyok az út. Az emberek, ha őszinteséget tapasztalnak, akkor elfordulnak. Pedig nekünk az a feladatunk, hogy alázatosan, Istenre figyelve, vállalva, számolva a megpróbáltatásokkal is, őszintén mutassunk rá életünk urára, örök életünk szerzőjére. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.